Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet mai adventi előkészítő alkalmunkon, Ézsaiás próféta adventi üzenetével. Így szól a próféta: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te ma is minket is azért hívtál ide, amiért egykor tanítványaidat a hegyre, akik láthatták a Te dicsőségedet, és hallhatták az Atya szavát, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Köszönjük, hogy ahogyan végigkövettük ennek a dicséretnek a sorait, mi is benned gyönyörködhettünk, s így valami részünk lehetett nekünk is az Atya örömében. Köszönjük, hogy minket is az vigasztalhat meg, az újíthat meg, az töltheti meg értelemmel az életünket, ha téged magunk előtt láthatunk, ha te mielénk is eljössz, ha a személyedet csodálhatjuk, a tetteidet követhetjük, ha a te kegyelmedből élhetünk, és ezt másoknak is örömmel elmondhatjuk. Köszönjük neked, hogy ma is nyitva állt a te házad. És köszönjük, hogy Úr Jézus Krisztus, te a második advent mindennapján is újra és újra eljössz, hogy velünk legyél. A te szent lelkeddel megújítsál bennünket, és arra bátorítsál, hogy valóban téged dicsérjünk. Minden szavunkkal, minden gondolatunkkal, minden indulatunkkal, minden cselekedetünkkel. Köszönjük, hogy mára is az a reménységünk lehet, hogy elkészítetted a te ígédet. Add, Urunk, hogy ne emberi szavakat halljunk mi itt. Nyisd meg előttünk az ígét, a szent írást, add, hogy megértsük azt, amit mondani akarsz nekünk, s add, hogy ez is készítsen bennünket arra, hogy az ünnepünk valóban ünnep legyen. Annak az ünnepe, hogy mi is csak te benned gyönyörködünk. Amen. Szeretett testvéreim, tegnap elkezdtük olvasni és tanulmányozni Malakiás próféta könyvét. Az első részt hallottuk, most hallgassuk meg a második részt. Az első 16 verset olvasom belőle. A második részben Malakiás próféta könyvében így szól a mi Istenünk igéje. Most azért nektek szól ez a figyelmeztetés, ti papok. Ha nem hallgattok rá, és nem szívlelitek meg, ha nem dicsőítitek nevemet, mondja a seregek ura, akkor átkot bocsátok rátok. Átokká változtatom a nektek adott áldásokat. Bizony, átokká változtatom, ha nem szívlelitek meg ezt. Én megátkozom áldó karotokat. Szemetet szórok arcotokba, ünnepeitek szemetjét, és kihordanak benneteket a szemétre. Akkor megtudjátok, hogy azért küldtem nektek ezt a figyelmeztetést, hogy érvényben maradjon a Lévivel kötött szövetségem, mondja a seregek ura. Szövetségem volt vele élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem. Félt is, és remegve tisztelte nevemet. Igaz tanítás volt a szájában, és nem volt álnokság az ajkán. Békességben és becsületesen élt előttem, és sokakat megtérített a bűnből. Mert a pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a seregek urának követe ő. De ti letértetek erről az útról, és tanításotok miatt sokan elbuktak. megrontottátok Lévi szövetségét, mondja a seregek ura. Ezért én is megvetetté és megalázottá teszlek benneteket az egész nép előtt, mert nem ügyeltetek útjaimra, és személyválogatók vagytok, amikor útmutatást adtok. Hiszen egy atyánk van mindnyájunknak, egy Isten teremtett bennünket, miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz, meggyalázva az atyáinkkal kötött szövetséget? Hűtlenné vált Júda, utálatos dolgokat követtek el Izraelben és Jeruzsálemben. Meggyalázta Júda az Úr szent helyét, mert idegen Isten leányait szerette meg, és velük házasodott össze. Írtson ki az Úr mindenkit Jákob sátraiból, aki ilyet követ el, a csábítót, és aki hallgat rá, még ha áldozatot visz is a seregek urának. Továbbá ezt teszitek. Könnyel öntözitek az Úr oltárát, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. Ezt kérdezitek, miért nem? Azért, mert az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ahhoz, akit ifjúkorodban feleségül vettél, pedig ő a társad, a feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember se tesz ilyet, akiben maradt még lélek. De mire is törekszik az ember? Arra, hogy utódot kapjon Istentől. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ahhoz, akit ifjúkorotokban feleségül vettetek. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr, Izrael Istene. Mert erőszak tapad a ruhájához, mondja a seregek ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek. Szeretett testvéreim, ahogyan Malakiás könyvét tegnap elkezdtük olvasni, és így a folytatásban készülve a mai alkalomra tovább olvastam ezt a könyvet. Jézusnak a példázata jutott eszemben, Jézusnak a példázatát idézte fel bennem, amikor a második eljöveteléről szól, két szolgának a képét adja elénk. Két szolgának a képét, az Úr megbízta őket, a háza, a háznépe felügyeletével, hogy gondot viseljenek arra, és az egyikük hű és okos szolga, így olvassuk Jézus szavaiban, aki rendületlenül végzi a feladatát fáradhatatlanul, akkor is, amikor megjön az ura, akkor is éppen ezt teljesíti. A másik gonosz szolga, a saját elképzelései, a saját szíve vágyai szerint él, kihasználja azt, hogy az Úr távol van, és kihasználja azt, hogy olyan gazdagságot bízott rá az ura, dorbézol, másokat pedig bántalmaz, és amikor megérkezik az ura, erre a szolgára büntetés vár. Mert eljön az Úr, és akkor el kell számolni azzal, hogy mit kezdett az ember az életével. Mit kezdett a szolga az életével, akit az ő ura megbízott, a háza, a háznépe felügyeletével. Eljön az Úr. Malakiás végső üzenete ez, holnap fogjuk majd részletesebben is hallani a harmadik résznek az üzenetét. És ti mit csináltok? Hogyan készültök? Szeretitek-e őt? Tegnap hallhattuk azt, hogy a könyvnek az első kijelentése olyan világos, olyan egyszerű, olyan határozott, szeretlek benneteket, mondja az Úr. Ez az első kijelentése a könyvnek. És szeretett testvéreim, a végső kérdése ennek a könyvnek az, ami számunkra, Isten népe, és te szereted az Urat? Te valóban szereted őt? Tegnap olyan felemelő volt hallani a szeretet aránytalanságáról. Arról, hogy Istennek a szeretete, az nem a mi érdemeink szerint ölel át bennünket. Nem a mi érdemeink szerint szeret bennünket. Csodálatos volt gyönyörködni a meg nem érdemelt szeretetben. hogy mennyivel nagyobb az ő szeretete, mint amit mi akár csak el tudnánk képzelni, nemhogy mint az, amit mi megérdemelnénk. S ugyanakkor olyan gyalázatos volt látni, hogy mi hogyan szeretjük őt, hogy méricskélni kezdünk. Ahogyan Izrael népe ott vitte az áldozatokat, hogy ez még belefér vajon? Neki ez is jó lesz. Az is, amit a helytartónak nem viszünk, az a gyatra állat áldozatnak megteszi. Istennek elég lesz, jó lesz az is. A szeretet aránytalanságát hozta elénk Isten, s a mai szakasz témája, hadd legyen ez, a szeretet keretei. A szeretet keretei. És egyből föl is tehetjük a kérdést, mert nem így szoktunk erről gondolkozni, hogy vannak a szeretetnek keretei? Keretek közé szorítható egyáltalán a szeretet? Nem lép át minden keretet a szeretet? Kérdezhetnénk. Testvéreim, az a jó, hogy a szeretetnek vannak keretei. Hogy kereteket állít a szeretet. Mert ettől lesz biztonságos. Az jutott eszembe, hogy hány édesanyja sikoltott már fel, amikor a nagy testvér szeretni próbálta a kis csecsemőt. Puszta szeretetből esetleg ráült, rátámaszkodott, ráfeküdt, ugrált rajta, húzta, vonta föl alá, és nem értette, hogy miért bömböl elkeseredetten a kicsi. Testvéreim, milyen nagy baj az, ha nem ismeri a kereteket a szeretet. De hát én csak azt akartam megmutatni, hogy mennyire szeretem, védekeznek sokszor a kicsik, és komolyan is gondolják. Csak nem tudják azt, hogy a szeretet milyen keretek között mozog. Mert hogy a szeretet magának állít korlátokat. A szeretetből fakadnak ezek a korlátok. Az jutott eszemben, a nyáron Székelyföldön jártunk, családunkkal és barátainkkal. Egy kis faluban szálltunk meg, és amikor elkezdtünk kirándulni, hegyi falu volt ez, mentünk még följebb a hegyre, az autóút egy hatalmas gáton vezetett keresztül. És a gát túloldalán, egyik oldalon volt a falu alattunk, a másik oldalán egy olyan víztározó, aminek a végét is alig lehetett látni. A hegyről érkező folyóknak a vizét gyűjtötték össze, és tárolták ebben a víztározóban. És emlékszem, hogy amikor először keresztül mentünk, és láttam azt, beszéltük, hogy ott van alattunk a ház, és áttekintettem a túloldalra, láttam ezt a hatalmas vizet, akkor ösztönszerűen tört felőlem föl a sóhaj, hogy ugye elbírja ez a betonfal ezt a hatalmas mennyiségű vizet. Ugye nem szakad rá valamelyik éjszaka a házra, ahol lakunk, ez a rengeteg víz. De hát mi a baj a vízzel? Semmi. Semmi baj a vízzel, amíg az a folyómederben van. Vagy a fürdőkádban. Vagy a pohárban. Vagy a vízgyűjtőben. De testvéreim, jaj, ha eláraszt bennünket. Ha elsodor bennünket. Jaj, ha belefulladunk. Azt mondhatjátok erre, testvéreim, ez rossz párhuzam. Mert hogy Isten szeretete nem pusztít el minket. És valóban nem pusztít el minket, de mégis ez a párhuzam megtanít mi nekünk valami nagyon fontosat Isten szeretetéről. Mert Isten szeretetéből az fakad, hogy korlátokat állít, kereteket rajzol, amelyeket nem lép át. Malakiás könyve arról is beszél, hogy a szerető Isten félelmetes Úr. Félelmetes Úr. Olyan érdekes időnként biblia tanulmányozóknak, biblia kutatóknak a könyveit olvasni, mert olyan dolgokat tesznek, ami az embernek, vagy nekem legalábbis eszembe nem jutna. Az egyik biblia magyarázó megszámolta, hogy hányszor szerepel Malakiás könyvében az a kifejezés, hogy seregek ura. És kiderült, hogy az Ószövetségben ez az a könyv, amelyben arányában a legtöbbször szerepel, konkrétan 43%-a, majdnem minden második verse a Biblia, a Malakiás könyvének tartalmazza ezt a kifejezést, hogy ő a seregek ura. Majdnem minden második versben szerepel 43%-ában a verseknek. A seregek ura ő. Testvéreim, ő parancsol a mennyei seregeknek. És az ő akaratának engedelmeskednek a föld seregei, a teremtett világ seregei. Testvéreim, milyen rettenetes lenne, ha ellenünk fordulna. De ő kereteket szab magának, és akit az ő népébe elhívott, annak megígéri, hogy nem fordítja ezt a hatalmat, ezt a számunkra elképzelhetetlen hatalmat ellenünk, mert kereteket szabott szeretetéből magának. Isten szeretete világos keretek között érkezik el hozzánk, és ezeket a kereteket egy szó, egy nagyon kedves, a Bibliát átható, szinte a teljes Bibliában megjelenő szó, az, ami megtestesíti, a szövetség. Ahogyan olvastam a könyv második részét, ha figyeltek a testvérek, talán fölfigyelhettek arra, hogy ez a másik olyan szó, ami újra és újra megjelenik ebben a fejezetben, a seregek ura neve mellett, egyik legmeghatározóbb fogalma ennek a fejezetnek, a szövetség. Ezt is megszámolták pihentagyú biblia tudósok, hogy az 1193 szóból, ami Malakiás könyvében szerepel, 7-szer van a szövetség szava. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb bibliai ószövetségi könyvhöz képest a legtöbb alkalommal említi a szövetséget arányában ez a rövidke könyv. Minden 170. szava az, hogy szövetség. Matematikát félretéve, három szövetségről van szó. Ez megint matematika. Szóval három szövetségről van szó ebben a fejezetben. Először olvasunk Istennek a szolgáival kötött szövetségéről, aztán az Isten népét egybefogó szövetségről, s harmadszor a házastársi szövetségről. Miért olyan fontos a szövetség? Mit ajándékoz nekünk a szövetség? Biztonságot. Biztonságos korlátokat. Meghatározza, hogy mit várhatunk el egymástól, attól, akivel szövetségben vagyunk. Nem is kell megmagyarázni azt, hogy várjuk tőle. Nem is kell megmagyarázni azt, hogy ha megtámadnak, akkor az, aki a szövetségesem, azt hívom, segítségül hívom. Egyetlen egy magyarázat van rá, ő a szövetségesem. Nem kell méricskélni, ahogyan tegnap hallottuk. Megtámadtak? Ha ő a szövetségem, akkor jön és megsegít engem. Szövetségesek vagyunk. Mindannak, ami kettőnk között történik, ez a magyarázata, hogy szövetségre léptünk. A szövetség azt is jelenti, hogy nem kell csalódnunk egymásban. Mert előre tudhatom azt, hogy milyen helyzetben mit fogunk együtt tenni. És ha olyan helyzet jönne, amire előre nem is számítottam, akkor is tudhatom, hogy együtt fogunk azzal szembenézni. És együtt fogjuk arra megtalálni a megoldást, mert szövetségben vagyunk egymással. Milyen hatalmas dolog a vészhelyzetben is, a nehéz helyzetben is, ha szövetségben lehetünk. Háromféle szövetséget állít elénk Malakiás, a Lévivel, a papsággal kötött szövetséget, az atyák szövetségét, amely Isten népét egybekötötte, és a házassági szövetséget. És ha megfigyeljük ezt a hármat, azt láthatjuk, hogy szorosan összekapcsolódnak egymással. Az egyik mintázza a másikat. Az egyik ráépül a másikra. Az egyikből érthetjük meg a másikat, és az egyiknek a kudarcából érthetjük meg a másik kudarcát. A három szövetség ugyanis egymást erősíti. És ha az egyik széthullik, akkor a másik is veszélybe kerül, az a többi is meg fog látszani. A három közül az első, amit Malakiás említ, a Lévivel kötött szövetség. A Lévivel kötött szövetség. A papság, a Lévitől származó papság, az Ószövetség idején az Istennel való kapcsolat felelőse volt. Így is mondhatnánk, hogy az Istennel való kapcsolat letéteményese. Mert ők voltak, a papok voltak a közbenjárók, Isten és a nép között. Ők közvetítettek, Isten és a nép között. Az előző szakasz, ahogyan tegnap hallhattuk, az áldozatoknak a kudarcára mutatott rá, az áldozatok körüli visszaélésekről beszélt, arról, hogy hogyan nem élt helyesen az áldozati renddel, az áldozati lehetőségekkel Isten népe, ennek is a papság volt a felelőse. Ezért is a papság volt felelős. Nem végezték el a feladatukat. Nem tanították az áldozat bemutatás rendjére Isten népét. Itt a mai igében a papság másik feladata van előttünk. A nép tanításának a feladata. A papságnak kell világosan elmondania és bemutatnia, hogy mit jelent a szövetség. Hogy mit ajándékoz nekünk Isten a szövetségben, és hogy mire kötelez minket a szövetség. Ha a papság nem tölti be a feladatát, annak súlyos következményei vannak. Az egyik következmény, amit itt nagyon élesen megfogalmaz Malakiás próféta, ítélet a papságra. Ítélet a papságra. Ilyeneket olvastunk, megátkozom áldó karotokat. Az áldás, amit adnátok, átokká válik. Szemetet szórok arcotokba. Testvéreim, amikor mi ezt olvassuk, nem is értjük a mélységét, a súlyát annak, amiről itt szó van. Az a szó, amit itt használ az Ószövetség a szemétre, az ugyanaz, amit az áldozati törvényekben olvasunk, amikor arról van szó, hogy a levágott állatnak a béltartalmát, sokszor így olvassuk a magyar fordításban a ganéit, ki kell vinni a táboron kívülre, mert annak nincsen helye a táborban. Az méltatlan Isten népéhez, hogy az is ott maradjon, az áldozati állatnak a megemésztett béltartalma. Ez a szó szerepel itt. Szemetekbe szórom, mondja Isten. És aztán titeket visznek ki a táboron kívülre, titeket visznek ki az Isten népén kívülre, mert nincs helyetek az Isten szent népe körébe. Szemetet szórok arcotokba, ünnepeitek szemetjét, és kihordanak benneteket a szemétre, mert ott a helyetek. Az a papság, amely nem tölti be a feladatát, az ítélet alatt áll, Isten ítélete alatt áll. De testvéreim, a papság szövetségszegése ítéletet hoz a népre is. Mert aki nem ismeri, és nem tiszteli az Urat, az a másik embert sem fogja, és azt a másik ember sem fogja. Isten nem szünteti meg az ő szövetségét. Olyan döbbenetes az, amit a papoknak mond, kihordanak benneteket a szemétre, ha nem hallgattok az én szavamra, azért, hogy érvényben maradjon a Lévivel kötött szövetségem. Mert ha ti nem tesztek eleget a feladatotoknak, másokat kell a helyetekre állítsak. Mást kell a helyetekre állítsak. Isten nem fordul el végleg az ő népétől. Isten nem hagyja magára, Isten nem hagyja papság nélkül az övéit. De testvéreim, addig, amíg felelőtlen papok szolgálnak az ő népében, addig rengeteg fájdalom, rengeteg nyomorúság fakad ebből. Mert aki nem ismeri és nem tiszteli az Urat, aki nem követi az ő útját, az tönkreteszi a másik embert, s tönkreteszi önmagát. Így tér rá Malakiás a másik szövetségre, az atyák szövetségére. Hiszen egy atyánk van mindnyájunknak, egy Isten teremtett bennünket. Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz, meggyalázva az atyáinkkal kötött szövetséget? Az atyák szövetsége. A teremtésre és az Isten kiválasztó szeretetére mutat a próféta. Ez köt bennünket össze, hogy ugyanaz alkotott meg bennünket, s ugyanaz hívott el minket, szabadított meg minket, hogy az ő választott népe tagja legyünk. Nem azért vagyunk mi közösségben, testvéreim, mert szimpatikusak vagyunk egymásnak, és nem csak addig vagyunk közösségben, amíg szimpatikusak vagyunk egymásnak. Nem is azért, mert közös célok vannak előttünk, vagy talán azért, mert közös érdekeket keresünk, és közös érdekek kovácsolnak minket össze. Az Istennel való szövetség az, ami összeköt bennünket. És testvéreim, ez azt is jelenti, hogyha elveszíti Isten népe az Istennel való szövetségnek a valóságát, ha nem érti azt, hogy mi fakad ebből, akkor következik az, amit a rómaiak úgy fogalmaztak meg, hogy az ember embernek farkasa. Mert az Isten szövetségén belül valóság csak az, hogy az ember embernek testvére. Ha az Isten szövetségét elhagyja az Isten népe, akkor testvérből farkas lesz. Bántani fogja egymást. Olyan nagy, testvéreim, a mai embernek a nyomorúsága. Mert olyan gyakran halljuk olyanoktól is, akik nem járnak templomba, nem olvassák az Isten igéjét, nem tartoznak semmilyen gyülekezethez, hogy tulajdonképpen a 10 parancsolattal mindenki egyetért, még én is. És ha egy kicsit megvakargatjuk, hogy mit tartanak ez alatt, kiderül, hogy legfeljebb a 10-ből 6 parancsolat az, amit meg akarnak tartani, vagy talán annyit sem. Azt a 6 parancsolatot, ami az emberekkel való kapcsolatunkról szól. De testvéreim, ez így nem megy. Nem véletlen a sorrend. Ha nem működik az első parancsolat a szívünkben, ha nem azt tölti be, amit Isten mond, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, ne legyen néked más Istened én előttem. Ha más istenekhez járulunk, akkor meg fogjuk vetni a másik embert is, mert egy valami köt össze vele bennünket. Az az Isten, aki őt is meg engem is teremtett, az az Isten, aki őt is, meg engem is megszabadított, aki megváltott és elhívott őt is és engem is. Egyetlen egy valaki köt össze bennünket. S ha azt az egy valakit elengedjük, előbb-utóbb háború lesz annak a vége. Testvéreim, ahogy összeomlik ember és ember között a szövetség, összeomlik a kapcsolat, úgy testvéreim, következik a 3. szövetségnek az összeomlása, a legbensőségesebb kapcsolataink is recsegni, ropogni kezdenek. Nem véletlenül megy tovább Malakiás próféta, és beszél erről a 3. szövetségről. Azt mondja, az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ahhoz, akit ifjúkorodban feleségül vettél, pedig ő a társad, a feleséged, akivel szövetség köt össze. A házasság. Az a szövetség, amelyben Isten kiábrázolja, megmutatja az irántunk való aránytalan szeretetét. Mert ha valahol, akkor a házasság nem működik, amikor méricskélni kezd az ember, ahogyan tegnap hallottuk, nem működik. Milyen nevetséges, amikor arról hallunk, hogy emberek házassági szerződést kötnek. Hogy a közösen szerzett jövedelmünkből ennyi lesz a tied, és ennyi az enyém. És ha esetleg elválnánk, akkor mi lesz? Testvéreim, ez nem szövetségkötés, ez szerződés. A szövetség az úgy szól, ahogyan itt az úrasztal előtt olyan sok pár kimondja, és imádkozunk azért, és imádkozzunk is, hogy vegyék komolyan, tartsák meg, hogy Isten kegyelme erősítse meg őket ebben, hogy sem egészségben, sem betegségben, sem jó sorában, sem rossz sorában, holtomig vagy holtáig nem hagyom előt, hanem hűséges maradok hozzá minden körülmények között. Ez a valódi szövetség. A házasság, amit Isten arra alkotott meg, arra teremtett meg, hogy abban kiábrázolja az irántunk való aránytalan szeretetét. És testvéreim, a házasság az, ami azt is megmutatja világosan, hogy mi a baj Isten népe életében, amikor a másik két szövetség felbomlik. És aztán figyeljünk majd, röviden, miután figyeltünk a házasság kudarcára, ahogyan megjelenik Malakiás könyvében, figyeljünk a papi szövetségre, amely megtaníthat minket arra, hogy mi a gyógyulásnak az útja. Mi a baj? Mitől bomlik fel a szövetség? Azt mondja Malakiás próféta által az Úr, a hűtlenség az oka annak. Ez a szövetség szegés lényege. Az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ahhoz, akit ifjú korodban feleségül vettél, pedig ő a társad, a feleséged, akivel szövetség köt össze. Testvérem, amikor az első házasságról olvasunk a Szentírásban, amikor Isten Ádám mellé odaadja Évát, s ők szövetséget kötnek egymással, akkor ezt olvassuk, elhagyja a férfi apját és anyját, nem a feleségét, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. És olyan kedves az testvéreim, ahogyan a Biblia azt mondja, ragaszkodik feleségéhez, nem csak magyarul, a Biblia eredeti nyelvén is ez a szó az összeragasztásnak, az összetapasztásnak a szava. Testvérem, ha két dolgot összeragasztunk egymással, azt már nem lehet szétszedni. Csak úgy, hogy az egyik vagy a másik, de leginkább is mind a kettő sérüljön azáltal. Nem ragaszkodik. S ha nem ragaszkodik, akkor sérülni fog az egyik is, meg sérülni fog a másik is. S nem véletlen, hogy Isten azt mondja, gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mert erőszak tapad a ruhájához. Testvérem, szövetséget felbontani csak erőszakkal lehet. Olyan nagy hazugság az, amit időnként hallunk, hogy szétment az útjuk, de békés válás volt. Békességben váltak el egymástól. Hányszor hallom ezt, testvéreim, amikor temetésre készülve egy életet foglalnak össze a szeretteik, és azt mondják, hogy utána is egészen jól működött a kapcsolatuk. Békességben váltak el. Testvéreim, nem lehet erőszak nélkül elválni, mert ha Isten összekötött két életet, ha azokat összeragasztotta egymással, akkor azt nem lehet szétbontani. De testvéreim, a hűtlenség az több, mint az, amikor valaki másért elhagyja az egyik fél a másikat. Mert hogy a hűség az a lényegében megbízhatóságot jelent. Hogy az, aki Isten melléd adott, rád támaszkodhat. Rád támaszkodhat. Mert ott talál téged, ahol megígérted, hogy ott leszel, mellette leszel. Ahogyan Isten szövetségében ezt megéljük és megtapasztaljuk. Isten nem mondja azt, hogy most olyan a helyzet, hogy egy kicsit átmegyek és másokkal leszek. Várjál, ha nyomorúságod adódik, tartsál ki, aztán majd egyszer visszajövök. Isten ott van mellettünk, Jézus Krisztus, akiben szövetséget, új szövetséget kötött velünk, azt mondta, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A hűség azt jelenti, hogy rád bízhatja magát a társad, meg rád bízhatja magát a testvéred. Testvérem, aki házasságban élhetsz Isten ajándékaként, támaszkodhat rád a társad? Tudod te, hogy mi az, ami foglalkoztatja őt? Hogy mi az, ami bántja? Tudod te azt, hogy mi az, ami megnyomorítja? Tudod te, hogy mire vágyakozik? Ott vagy mellette. És mindannyian, akik itt vagyunk, testvéreim, akár házasságban élünk, akár nem házasságban, mindannyiunkra vonatkozik az, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És mindannyiunknak adott társakat, testvéreket itt a gyülekezetben. Támaszkodhat rád az, aki a gyülekezetben veled együtt jár. Támaszkodhat rád. Megbízható ember vagy. Amit kimondasz, az megáll. Megáll úgy, hogy azt komolyan veheti? Testvérim, ne gondoljuk azt, hogy olyanok vagyunk, mint Isten. Isten szava valóban kőszikla. A mi szavunk az olyan sokszor nem kőszikla. De vajon úgy gondolkozunk-e a szavunkról, hogy akkor is azt mondjuk, amit tényleg hittel és jó szívvel tudunk mondani. Akkor is azt mondjuk, ami tényleg javára van a másiknak, amire rátámaszkodik. És még egy bűnre világít rá, még egy bűnt leplez le Malakiás próféta könyve. Így olvassuk itt, meggyalázta Júda az Úr szent helyét, mert idegen Isten leányait szerette meg, és velük házasodott össze. Kivel lépsz szövetségre? Kivel lépsz szövetségre? Testvérem, ez megmutatja a szíved állapotát. Az, hogy kivel lépsz szövetségre, megmutatja azt, hogy mivel van tele a szíved. Isten népe, kérdezi Malakiás, bálványimádó lányokat? Istent nem tisztelő lányokat választasz? De hát miért? Mert azt tetszett meg. És téged ez vezet? Ez vezet, hogy ki tetszett meg? Az életed lényege az, hogy azt teszed, ami neked tetszik? A saját szíved vágyai szerint vezeted az életedet? A pogány lányok szebbek, meg tüzesebbek, meg vonzóbbak. Így gondolkozol? De hát az életed célja, hát mi az életed célja? Nem az, hogy jól érezd magad? Az Isten szövetséges népéhez tartozol. Hogyan szolgálhatnád őt? Úgy, hogy valaki mással is szövetségben vagy, aki más irányba húz téged. Aki folyamatosan el akar téged téríteni az Isten útjáról. Hogyan tudnád szolgálni őt? Hogy állandóan döntened kell, hogy Isten vagy a családom. Testvéreim, ilyen keretei is vannak a szeretetnek. Hogy nem akárkivel lehetünk szövetségben. Sőt, a Biblia még arra is figyelmeztet, hogy nem akárkivel lehetünk barátságban. Az Istennel való szövetség meghatározza az utat, amelyet járnunk kell, s a bűnösök útjára nem mehetünk. Kinek minek a tetszésére élünk? A magunk szívének a tetszésére? Más emberek tetszésére? Vagy az Úr tetszésére. Pál apostol mondta azt, hogy ne éljetek hitetlenekkel felemásigában, s joggal szokták fölvetni azt, hogy ez a szöveg környezetében nem a házasságról beszél, bár sokszor a házasságra értjük, de testvéreim, nem a házasságról van ott szó, hanem sokkal többről. Mindenfajta életre elkötelező szövetségről. A házasságról is, és mindenfajta életre elkötelező szövetségről. Csak az a szövetség lehet a miénk, ami belefér az Úrral való szövetségbe. Ez is a szeretet keretei közé tartozik. Olyan félrevezető lehet, hogy eszembe jutott az, amit időnként Ágostontól szoktak idézni, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Sajnos sokan nem ismerik annyira Ágostonnak a gondolkozását, s nem értik annyira azt, amit Ágoston értett, hogy helyesen magyaráznák ezt. Sokszor a hippi kereszténységnek lesz ez valamiféle jelszavává, ahol bármit meg lehet tenni, minden belefér, ha azt mondom, hogy a szeretetből fakad, hogy a szeretetből tettem. Testvéreim, Ágoston ismerte a szeretetnek a kereteit. Tudta azt, hogy az Úr szeretetén kívül nincs valódi szeretet. Az Úr szeretetén kívül nincs valódi szeretet, és semmi sem fér bele, ami nem fér össze az Úr szeretetével. Semminek nincs helye az életünkben, ami nem fér bele az Úr szeretetébe. De testvéreim, mi a gyógyulás útja? A gyógyulás útja az a papi szövetség, amivel ez a fejezet kezdődik. A papi szövetség, amelyet megsértettek azok a papok. Malakiás a saját korabeli papságot az Isten terve szerinti papsággal szembesíti. A legszebb része ennek a fejezetnek ez, testvéreim. Hadd olvassam újra. Ezt mondja Léviről, szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem. Félt is, és remegve tisztelte nevemet. Igaz tanítás volt a szájában, s nem volt álnokság az ajkán. Békességben és becsületesen élt előttem, és sokakat megtérített a bűnből, mert a pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a seregek urának követe ő. S milyen nyomorúságos a folytatás, de ti letértetek erről az útról. s tanításatok miatt sokan elbuktak. Mivel bízta meg Isten az ő papi népét? Hogy megismerje a szövetséget, amelyet vele kötött? Hogy abban éljen, annak a nagyszerűségét élje át nap, mint nap, s azt tanítsa másoknak is. Erről szól a Lévivel kötött szövetség. S ha ez megvalósul, olyan jó volt ezt olvasni, akkor sokan megtérnek a bűnből. De nagy dolog, ha a papság a helyén van, ha az a pap, aki valóban tisztán tanítja az Isten útját. Mert akkor sokan megtérnek a bűnből, de ha ezt elhagyja, ezt a feladatot a papság, akkor ezt olvastuk, akkor sokan elbuknak. Tanításatok miatt sokan elbuktak. Testvéreim, olyan világos, ami a feladata Isten papi népének. Azt mondja Isten, ha nem hallgattok a figyelmeztetésre, és nem szívlelitek meg, ha nem dicsőítitek nevemet, akkor átkot bocsátok rátok. Mert mit kell tenni? Hallgatni az ő szavára, szívünkbe fogadni azt, és dicsőíteni őt. Ezt jelenti a pap feladata. Hallgatni az ő beszédére, nyitott szívvel várva azt, szívünkbe fogadni, és dicsőíteni őt. És hadd tegyem fel a végén ezt a kérdést, testvéreim, akkor ez most a lelkipásztoroknak szól? Nem. Nem a lelkipásztoroknak szól. Még akkor is, ha az Ószövetségben ki volt választva, el volt különítve külön egy törzs a többiektől, akiknek ez kimondottan feladatuk volt, de tudjuk, hogy amikor Isten szövetséget kötött az ő népével, a Sínai hegynél ezt mondta már az Ószövetségben is, most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesztek. Isten népe, Isten akarata szerint papok királysága. Nem csak egy elkülönített csoportja, a teljes nép. És olyan jó az, testvéreim, hogy a zsidókhoz írt levelet, ahogyan követjük napról napra, éppen ma hallhattunk arról az új szövetségről. Arról az új szövetségről, amelyet már az Ószövetség, a régi szövetség idején Isten meghirdetett Jeremiás prófétán keresztül, arról a nagyszerű szövetségről, amikor már nem lesz arra szükség, hogy az egyik ember, aki Jézus Krisztusban van, tanítsa a másikat arra, hogy ismerd meg az Urat, mert aki Jézusban van, az ismerni fogja őt. És amikor egymásnak bizonyságot teszünk, egymást erősíthetjük, egymást bátoríthatjuk. Testvéreim, Isten új szövetségi népében nem mindenki tanító. Ez nagyon világos az új szövetségben. Nem mindenki tanító, de mindenki pap. Mindenki része ennek a papi közösségnek. Együtt vagyunk a papságnak a részei. És éppen ezért, bár nem mindannyian vagyunk tanítók, mindannyiunknak szívügyünk kell legyen, hogy szóljon az evangélium, hogy betöltse az életünket, és hogy továbbadhassa Isten népe másoknak. De nagy dolog, hogy olyan főpapunk van. Az új szövetségben olyan főpapot kaptunk Istentől, aki ebben hűségesen jár el, aki elvégzi azt, amit Malakiás idejében a papság nem tett meg, aki megtanít minket a szeretet szabta keretekre, akire igaz, hogy az ajkai Jézus Krisztus szavai valóban őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak a szájából, hiszen a seregek urának követe ő. De nagy dolog, hogy eljött az igaz főpap, aki a maga papságában bennünket is részesíteni akar. Hát járjunk az ő szeretetében, tanulva tőle a szeretetnek az útját, és a szeretet útjának a kereteit, éljünk az ő szeretetében, s tanítsuk arra mindazokat, akik körülöttünk vannak. Amen. Így helyünk ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, a mai napon is magasztalunk téged azért, hogy a te szereteted világos határok között érkezik mi hozzánk. Köszönjük azokat a kereteket, amelyeket te szabtál meg, s amelyek a mi gazdagodásunkat, gyarapodásunkat, növekedésünket, életünket szolgálják. Áldunk téged azért, mert te kijelentetted magad mi nekünk. Olyan jó fölismerni a te kijelentésedben azt, hogy mi az, amit te teszel, és mi az, amit nem teszel meg soha. Olyan jó ennek a valóságában élni, hogy nem kell tőled megrettennünk, hogy nem kell visszariadnunk, hogy a mi Isten félelmünk örömteli félelem lehet. Mert a világ mindenség ura szeretettel közeledik hozzánk, életet ajándékoz, és nem halált. Köszönjük, hogy ezzel a bizalommal kérhetünk, hozhatjuk eléd minden nyomorúságunkat és fájdalmunkat. Köszönjük, hogy ezzel a bizalommal adhatjuk a te kezedbe a betegeinket, és kérhetjük, hogy erősítsd meg őket, gyógyítsd meg őket. Ezzel a bizalommal kérhetünk az elmagányosodottakért. Te légy az ő társuk, s add, hogy a testvér, hogy azt, hogy a gyülekezetben is testvérekre találhassanak. És ezzel a bizalommal mondhatjuk el legmélyebb fájdalmunkat, hogy mi olyan könnyen sodródunk szövetségszegésbe, olyan könnyen elhagyjuk az utat, olyan messze távolodunk tőled. Köszönjük, hogy minket nem vetsz el. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megtisztítasz minket. Cselekedd ezt meg velünk. A te kezedbe helyezzük most nyomorult szívünket. Ha megítélted, ha rámutattál arra, hogy milyen könnyelműen bánunk a szövetséggel, amelybe belevontál bennünket, kérünk azért, tisztítsd meg, újítsd meg. Teremtsd újjá, Jézus Krisztusért kérünk, te legyél az, aki a te szövetségedet kiterjeszted a mi életünkre. Amen.